FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! Sorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Söprögető Kocsi, a Nemzeti Sportrádió országúti kerékpár magazinja. Minden hétfőn 13 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
Nagy szeretettel köszöntünk mindenkit a második pihenőnapján a 2026-os Tour de France-nak. Hát, mit ne mondjak? Nem akármilyen napon vagyunk túl, ami a vasárnapot illeti, nem akármilyen héten vagyunk túl, ami az egészet illeti. Úgy egyébként, hogy még az igazán komoly hegyi szakaszok közül, hát nem sokat láttunk. Ugye, aki esetleg nem követte, tegnap szegény Jonas Vingegaard feladta a versenyt, és talán a Tour de France történetének egyik legnagyobb baléja az, hogy közvetlen egy olyan napot követően, amikor hajnali kettőkor a doping ellenőrök ott voltak a szobájában, aztán egyébként mentek Tadej Pogacsárhoz is hajnali ötkor. Nem tudom, te melyiket választanád, a kettőt vagy az ötöt, de hát mind a kettő rettenet, és nem értem, hogy ez hogyan működhet, még akkor is, ha tudjuk, hogy általában az Armstrong érában éjjel mentek ezek a mahinációk, tehát ebből a szempontból megértjük, de hogy pont egy ilyen szakaszon, azért az tényleg igencsak fájdalmas, Pogácsár meg Pogácsár, de végre Evenepoel nyert egy hegyi szakaszt, nem is tudom, hol kezdjük, de ezért szerintem kezdjük Vingegaardral, mert ez nagyon fájdalmas.
Köszöntöm a hallgatókat, igen, hát ez egy szomorú nap, tehát ez érezhető volt egyébként a Plateau de Solezon tetején, a csapatok körében, meg tényleg mindenki körében, ugye 22-21-nél volt talán, vagy annyi kilométer volt hátra, amikor volt ez a bukás, és itt tényleg már ugye mindenki fenn volt ott, és várta a versenyzőket. Ez nagyjából még 40 perc volt az érkezésükig, amikor jött ez, és pont a Visma egyik fotósa rohangált ott, pont ott nagyjából közelünkben, és kérdezte, mi történt, mert már csak azt látta, hogy megy be a mentőautóba Jonas Vingegaard. Tehát ez egy szomorú nap a Tour de France számára, maga, mint verseny számára, és hogyha csak önmagában a bukást nézzük akkor is, meg az, hogy azonnal fel kellett adni. Tehát, hogy főleg egy ekkora névnél a verseny ezen szakaszában azért azt várta volna az ember, vagy szokta kapni az ember, hogy megpróbál visszaülni a kerékpárra, akkor is egyébként, ha el van törve a kulcsont, tehát megpróbál visszaülni a kerékpárra, de azért zajlanak az egyeztetések percekig. mert a legmegdöbbentőbb az volt, hogy gyakorlatilag itt, ahogy esés, nem tudom, 2 perccel később már ki volt írva, Jonas Vingegaard feladta.
Nekem tehát, nagyon hogy, fura volt, hogy be volt kötve a válla, semmi arról nem volt szó, hogy egyből láttad, hogy ez ennyi volt, és igen, Twitteren láttam, nem tudom, hogy ki írta ki, de hogy azért az ő esetében ez lehet, hogy pályafutást is befejező történet. Eddig se volt nagyon motivált, eddig is azt mondta, hogy teljes a karrierje. Nem tudom, hogy lesz-e benne még egyszer annyi, hogy újra neki induljon. Egyébként egy ritka idegesítő kanyar volt. Tehát az egész terelősziget mentek nagyon-nagyon gyorsan, pont a viszmások ráadásul, tehát a saját csapattársai. És tényleg lehetett azt látni, hogy mindenki egy icipicivel megy kijebb, és pont úgy jött ki a matek, hogy az első, aki már túlságosan kiment, az ő volt.
Igen, hát a pályafutást befejezőre szerencsére azért láttunk olyanokat, meg kaptunk olyan jeleket, hogy azért ez ne legyen itt teljes realitás jelen pillanatban. Ugye a Dán Televízió készített vele egy interjút, hát már sötét volt, tehát jó későn lehetett. Ugye elment Jonas a kórházba, majd onnan visszatért a csapat szállodájába, és gondolom én ma utazik ugye haza Dániába, mert azt említette, hogy ezt a műtétet otthon fogják elvégezni rajta egy pár nap múlva. Szóval meglepően jó hangulatban volt Jonas Vingegaard, tehát itt azért szó se volt róla, meg nem is volt érezhető az, hogy hát akkor ez ennyi volt, de én ezt annak tudom be egyébként, hogy ez egy idézőjelben csak kulcsontörés. Tehát hogyha itt nagyon komolyabb sérülések lennének, akkor azt gondolom, hogy abszolút reális lenne, amit mondasz, meg amire sokan gondolnak, meg szerintem mindenkinek átfutott az agyán, hogy lehet, hogy most láttuk Jonas Vingegaardot a Tour de France-on utoljára, mert erre viszont szerintem, ha nem is vonul vissza egyébként, van esély, csak megfordítva, miért folytatná az ember, hogyha már a túron nem indulna.
Teljesen szóval, egyértelmű, persze.
Szóval anélkül ugye fölösti, és főleg úgy, hogy ugye megvan a másik 2-3 hetes, de az biztos, hogy egy új fejezet következik Jonas Vingegaard karrierjében, ugye soha nem adott még fel 3 hetest, a túron ugye 2021 óta minden évben legrosszabb esetben is második, tehát most lesz az első olyan, amikor ezekből egyik sem valósul meg, és azt gondolom, hogy azért itt komoly egyeztetések fognak zajlani a jövőben, mert pont egy olyan nap volt, és ez a legszomorúbb az egészben szerintem, ezért sajnálja mindenki, még akkor is, hogyha valaki adott esetben nem Jonas Vingegaardnak szurkol, hogy az egész nap arról szólt, hogy ahogy elment a szökés, a Viszma tényleg egy ilyen all-int próbált, tehát egy mindent, ami a csövön kifér, azt megpróbálták ebbe a szakaszba beletenni, és ebbe a hegybe, mert hogyha az ember mondjuk nem figyelte, vagy nem nézte a versenyt eddig, csak minden nap, nem tudom, úgy volt vele, hogy akkor felmegy az UL honlapjára, vagy a nagy kerékpáros honlapokra, plusz a Viszma honlapjára, de az időkülönbségeket nem nézi, és csak ebből tájékozódik, akkor úgy érezhette az ember, hogy hát hoppá, hát itt mennyire szoros Tour de France-ról van szó, és a Viszma egyre jobb formában, Jonas Vingegaard egyre jobb formában, mert ugye a kommunikáció ez volt, csak ha ránéz az ember, akkor 4:30 volt a két versenyző között, hegyi befutó szakasz nélkül. Tehát azért raktak bele mindent ebbe a napba, mert a Solaison tényleg egy olyan emelkedő, ami Jonasnak jó, és a csapatnak pedig valamit meg kellett próbálnia. Tehát az szerintem még presztízsbe sem jelentett neki kérdést, hogy most akkor most Vingegaard második lesz, mert megpróbálja megnyerni a versenyt, vagy negyedik lesz, mert megpróbálja megnyerni a versenyt. Tehát az neki is tök mindegy, meg a Viszmának is tök mindegy, hogy most dobogó, nem dobogó, itt vagy első hely, vagy tök teljesen mindegy, hogy milyen eredmény, de a lényeg, hogy ezt kommunikálták végig, és egyáltalán nem ilyennek tűnt egyébként az, ahogy eddig zajlott a verseny. Tehát tényleg meg kell próbálni, és minden tiszteltem a Viszmáé, és emiatt nagyon fájdalmas, mert az egész csapat mindent belerakott abba a napba, itt a 15. szakaszba, de hát sajnos ez a sportnak vele járója, és tényleg, amit te is mondtál, hogy egy buta kanyar volt, egy buta bukás volt, ahogy egyébként Remco Evenepoel is elmondta, meg tényleg gyakorlatilag mindenki elmondta, hogy Igen, most lehet arról beszélni, hogy miért nem volt ott egy marsal, vagy a motoros egyébként hibázott egy picit, de nem lehet a motorosra hagyatkozni.
Hogy lehet a motorosra? Ne, ez egyértelmű, nagy volt a tempó.
Ez a csapat hibája volt, tehát nem mész bele egy faluba, így egy kanyarba.
Megszólsz a csapatodnak, hogy figyeljetek, igen. Ott van ez a kanyar, amire oda kell figyelni. Tudom, hogy nem lehet bejárni minden egyes négyzetcentiméterét az útnak, de azért csak elmennek előtte egy páran, akik már tudják jelezni, hogy figyeljetek, ez ott nem lesz jó.
Igen, meg ugye minden csapatnak van olyan autója, ugye például a magyarországi Giron, és emlékezhetünk erre, hogy az Astana arra a balatonfüredi befutóra három kocsit küldött, csak arra, hogy az utolsó, nem tudom, Tihany utáni levő 15 kilométert, ami még volt, ugye a sprintig, azt bejárják, és megnézzenek minden kanyart, minden járdaszigetet, hogy Mark Cavendishnek minél egyszerűbb legyen. És ez itt is megtörténik, tehát meg nyilván csak Jonas Vingegaard bukott, tehát ő okozta ezt a bukást, hogy utána egyébként Grosschartner is essen, Del Toro is úgy döntsön, hogy akkor ott ráesik egy nézőre, ha jól láttam, vagy egy szurkolóra. Szóval, de Vingegaard okozta ezt, és a Vismának egyébként szerintem azt tudnia kellett volna, ugye Pigán Zoli is elmondta, hogy erősen mentek bele abba a kanyarba, és szerintem nem a legjobb ívet választották. És nem szeretném Campenaartra fogni, de szerintem a Vismásoknak pontosan tudnia kéne, hogy az elmúlt fél egy évben azért Jonas Vingegaard lejtmenetezése, vagy technikai, tehát kerékpár technikai kezelése az romlott. Tehát ez egyértelmű, hogy nem olyan, mint mondjuk volt 3-4 évvel ezelőtt.
Hát ez nyilván a bukása miatt is. Azt szerintem tudat alatt egyszerűen nem fog belemenni mindenbe ugyanolyan elánnal, vagy ha igen, akkor se annyira magabiztosan, hogy meg tudja oldani. És itt, de én továbbra is azt mondom, ha nincs ez a hajnal,
de akkor... Igen, és itt jön be, amit mondtál pontosan, hogy ha nincs ez a hajnal, mert én azon az állásponton vagyok, hogy nem tudom 100%-ra mondani, meg senki nem fogja 100%-ra tudni mondani, akár maga Jonas Vingegaard sem, hogy hát igen, hogyha egyébként nem keltenek fel hajnal kettőkor, hogy tesztet kelljen csinálnom, és azt mondta, hogy egy 40 perc múlva volt, 40 perccel később volt, tehát 3-4-3 fele a szobájában. Hogyha az nincs, akkor ez nem történik meg, de azt pedig lehetetlen állítani, hogy 0% köze legyen ehhez. Tehát még itt valaki, ugye a Grokot is kérdezte a Twitteren, hogy lehet-e köze ennek a két dolognak egymáshoz, és egyébként nyilván, tehát ez azért így tudósok által, híres brit tudósok által meg van állapítva, hogy a sportolónak egyértelműen a legfontosabb dolog az az alvás. Tehát ez nem kérdés. Főleg a Tour de France harmadik hetében. Tehát mindenképp volt ennek ráhatása, főleg ugye Pogácsár is mondta ezzel kapcsolatban, hogy ő mondjuk, hogyha választani kéne, akkor ez a hajnal 5 még egy fokkal jobb, mert legalább a mély alvása meg volt.
Mert ugye ráadásul tényleg a szervezet úgy működik, hogy a mély alvást ezt az elalvás utáni első órákban tudja leginkább produkálni.
És Pogácsár mondta, hogy ő ugye későn alvó, tehát későn szokott lefeküdni, tehát egykor feküdt le.
Igen, aludt 4 órát, utána vissza nem tudott aludni, úgyhogy Eminemet hallgatott, meg főzött kávét, és aztán készült a szakaszra. Beszéljünk a többiekről is.
Tényleg szét volt verve az egész éjszakája, mert nem tudom, most azt mondjuk, hogy lefekszik 11-kor aludni, hát a kettő az pont olyan, hogy opá, és utána már az is probléma, hogy mondjuk 3-3 óra van, mire újra oké, akkor ágyba vagy, és hát onnantól kezdve tényleg az egy óra kiesés, hogy alszol vissza, az milyen minőségű, stb. Tehát ez egyáltalán nem ilyen egyszerű, és ha csak 0,5% koncentrációt veszítesz, akkor abból ilyen van, vagy ilyen történik. Tehát ez
biztos, hogy újra kell írni a szabályokat, tehát ez nem fog működni hosszú távon, és valószínűleg ez az a sérülés, ez az a bukás, ami miatt újraírják. Beszéljünk kicsit kérlek a többiekről is, mert azért ez egy 184 fős mezőny, amelyből még 170-en nagyjából ott vannak a rajtlistán. Hát azért sárga trikóst besegíteni egy összetett harmadik, második helyért nem nagyon láttam eddig. Egészen döbbenetes. Itt volt Jenővel kisebb vitánk, mert neki ez nem tetszett a Pogacar munkája. Én meg azt mondom, hogy szerintem ez elképesztő, hogy így hálálja meg azt, hogy ennyire segítik őt, és ez csapat szinten óriási bravúr, de ebben most egy szakaszgyőzelmet hagyott, mert a végén így Evenepoel le tudta durrantani, amikor Del Toro elindult, nem tudta azt a tempót vinni tovább, és Evenepoel arra reagálta legjobban, onnantól már nem volt mit tenni. Ez egy Ez egy nagyon érdekes kérdéskör. Egyrészt mutatja, hogy mennyivel van a többiek fölött, hogy egy másodpercig nem izgul az, hogy meg lesz az összetett. Másrészt meg hát ilyet egy olyan győztestől, mint amilyen ő nem nagyon láttunk, mondanám, de azért két szakasz már odaadott egyet Montreában tavaly, egyet meg itt a barcelonai körpályán, tehát hogy azért az sem, hogy ez szokatlan dolog lenne. Neked melyik a szimpatikusabb hozzáállás, hogy nem egy bajnoknak az ilyet meg kell nyernie? És hozzáteszem, az a rádióbeszélgetés az viszont nekem megdöbbentő. Én nem gondoltam volna azt, hogy Pogacar engedélyt kér, hogy mehessen gyorsabban, és Del Toro mondja azt, hogy ne szakíts le. Tehát, hogy ez viszont, én azt gondoltam, hogy ez fordítva van, hogy jól van, srácok, itt maradok, gyere a saját tempódban, aztán valahogy megoldjuk. Nem ez volt. Ez a része viszont engem mindenképpen váratlanul ért.
Alapvetően azon a véleményen voltam lennék én is, hogy oké, hát most több vagyok eldöntik, ennyivel a többivel felett van. Így viszont hallgatva pont ezt a rádió beszélgetést, nem akartam hinni, én először csak annyit láttam, hogy ugye ez a Can I Go Progressive, azt kérdezi Pogacar. De a választ én csak két órával, nem tudom, a szakasz után láttam, hogy...
Aha, don't drop me!
Igen, mert így viszont nem tetszik. Tehát egyértelműen nem tetszik, ez egy hülyeség volt így a csapattól, már elnézést. Tehát Del Toro bukott, ez az egyik. Del Toroval megpróbálták a tizedik szakaszt is megnyeretni még kedden a Bastille napon. Ugye nem voltak meg a lábak, pihenő nap után az az UAE-nak mindig egy ilyen ahillesze, hogy ott azért van olyan, hogy gondba kerülnek a versenyzőik. Na de szerintem egy ilyet nem csinálunk egy Tour de France egyébe futón, hogy értem, hogy Pogacar elviszi, és a Del Toro-nak olyan lábai vannak, hogy ott tud maradni egyébként, mert azt azért szerintem 4-5 kilométerrel a cél előtt már mindenki látta, hogy Remco Evenepoel jobban néz ki, mint Del Toro, és ugye rá is került, tehát ott volt olyan szituáció, hogy Pogacar mögé már Evenepoel állt be, és nem azért, mert Del Toro támadni akart, az később volt, tehát az egy kilométeres kapunál volt az egyik, másik meg egy picit visszább. Szóval szerintem ezt nem csinálta jól az UAE, és azt gondolom, hogyha egy ilyen lehetőséged van, akkor meg kell nyerni. Tehát, hogy értem azt, hogy Pogacar szempontjából, mert így úgy jön le, hogy ezt a csapat mondta, hogy neked egyébként ott kell maradnod. Szerintem a csapatnak a sárga trikó egyébként fontosabb, meg a győzelem, mint az, hogy most Isaac Del Toro harmadik, negyedik vagy ötödik az összetetben. Azt is értem egyébként, hogy az időfutam előtt azért akarsz belerakni időt adni a többieknek, tehát most gondolok akár egy Sexasra, vagy egy Ayuso-ra még inkább, hogy persze, hogy akarsz nekik időt adni, mert Del Toro azért kapni fog valószínű, várhatóan tőlük majd holnap délután, de Pogacar szempontjából meg nyilván az lehet, hogy ő nem kommunikálta így nyilvánosan, de abban viszont ismerve őt, meg látva azokat, amiket mondott, tényleg majdnem sírt, tehát nem is nagyon akart interjút adni senkinek tegnap, Tadej Pogacar. Az, hogy ő egy olyan napon nem szeretne nyerni, amikor a Viszma csinálta meg a munka egészét, és Jonas Vingegaard és a legnagyobb ellenfele kiesik a versenyből. Én azt gondolom, hogy ennek is volt köze, mert az ugye azért nem kérdés, főleg itt emiatt a rádióbeszélgetés miatt, ami szóba került, hogy Pogacar tudott volna azért gyorsabban menni. Tehát, hogy ez egyértelmű. A sprintben, én egyébként azt mondom, hogy a sprintben nekem nem úgy tűnt, mint aki ott 100%-ot megy.
Nekem az egész hétvégén ez a durva, hogy de azt gondolom, nagyon hogy... jól áll, de nekem nem tűnik 100%-osnak Pogacar. Nekem, tehát amikor azt mondja, hogy hát igen, mosolygok, de azért szenvedek, de azért mosolyogok, mert látom a folyamatokat, és azok jók. Nekem annyira ez nem tűn meggyőzőnek, aztán persze lehetséges, hogy rosszul olvasom. Egyébként Evenepoelnak is össze-vissza álltak a személy, meg Del Toronak is most tegnap fölfelé. De ettől függetlenül mind a ketten nagyszerűen lehozták, és adtak a többieknek. Tehát itt azért Del Toro, főleg úgy, hogy a fenekét fogdosta ott a bukást követően, hát én azt gondoltam, hogy itt Del Toro túrjának is lehet, hogy vége van. Grosschartner, meg ahogy biceget, hát nem hittem el, hogy utána még ilyen magabiztosan fel tudott jönni a hegyre, oké, segíteni már nem tudott. És amúgy az UAE is kezd egy kicsit szerintem szétesni, tehát azt a taktikát a Viszmának értem, hogy egyrészt Pitcock ott volt elől, amihez gratulálok ezúttal is, biztos szerették a másik 23-an, de hogy a most vagy sohát, hát ha esetleg valami gondja van Pogacarnak, nyilván soha nem tudjuk meg, hogy lett volna, de az biztos, hogy így, hogy Vingegaard kiesett, így alapvetően változott meg az egész szakasznak a dinamikája, és ha Vingegaard van, akkor biztos, hogy ezt nem tudja megcsinálni Pogacsár.
Tehát, hogy ja, persze, nem, csak, tehát akkor a győzelme csak kellett volna menni.
Nagyon sok összetevős ez a sztori, és ezért fantasztikus szerintem ez a túr. Oké, hogy Pogacsár kiemelkedik, de ami mögötte van, az minden idők egyik legjobb kiadása.
Igen, tehát ezt Pogacsár biztos, hogy nem tudta volna, tehát Del Toro nem maradt volna ott az 1000% a Viszma tempóval, vagy Jonas Vingegaard tempóval. Én egyébként a személy szerint nem láttam volna, hogy leszakítja Jonas Vingegaard, vagy akár külön időt tud adni Pogacsárnak, tehát azért attól szerintem az elmúlt két hét alapján messze vagyunk, meg értem, hogy a Viszma úgy viselkedett, meg azt mondta, hogy hát itt most brutál jól érzi magát, és tényleg napról napra jobb a forma, és jobbak a lábak, és jobb a teljesítmény, mert nem ezt láttuk igazából, tényleg nem tudom máshogy mondani. Azt láttuk, hogy semmi esélye nincs Tadej Pogacsár ellen, és ez valószínűleg azért így is maradt volna. De hát igen, ezt már sosem tudjuk meg. Nekem nem tetszett ez az UE játék. Egyébként Pogacsár is szerintem egy picit jobban kiállhatott volna a kollégái nevében azért, hogy egyébként hajnalban ne keltegessenek senkit. Tehát, hogy, és azt nem értem, hogy az UCI szabályok szerint, meg az ITA szabályok szerint, ugye a nemzetközi dopi teszteket végző ügynökség, ugye az ITA, tehát este 11 és reggel 6 között akkor végezhetsz egyébként dopingtesztet, hogyha erősen megalapozott gyanút van arra, hogy doppingol az, akit tesztelsz. Én nem tudom, hogy ebből miért nem lett, ez le van írva. Miért nem emelte ki egyik csapat sem? Miért nem emelte ki egyébként egyik versenyző sem a kettő közül? Tehát igen, nagyon jó, hogy tesztelnek mindenkit. Igen, nagyon-nagyon jó, hogy bármikor, és ez a sport múltja miatt muszáj is, hogy így legyen. De hajnal 2-kor és 5-kor az egyrészt már az is kétes, másrészt az is kétes, hogy miért csak őket ketten? Tehát, hogyha fair versenyt szeretnél, amire a túr mindig mondja, hogy hát nekik az az első számú, hogy fair verseny legyen, akkor miért nem mondjuk a legjobb 10-et, legjobb 5-öt, miért csak ezt a legjobb 2-t szedett ki? Szóval
és szerintem, tehát most ez lehet, hogy összeesküvés elmélet, és nem tudom, hogy milyen nemzetiségek azok, akik ezt kitalálják, hogy akkor kihez mennek.
Igen.
De hogy pont azon a szakaszon, vagy azelőtt a szakasz előtt, ahol a franciák nagy kedvence papíron a legjobban érzi magát, a legjobban ismeri, nagyon-nagyon várja,
az... Előző nap felveszi a fehér trikót, a valahogy legfiatalabb lesz, aki megkülönböztető trikót visel a Tour de France történetében. Szóval igen, én sem tudom, az a baj, meg nem tudom, nem jött ilyen, hogy akkor ezek kik voltak, vagy kik adták ezt az utasítást, hogy már pedig most akkor oda kell menni. Ráadásul két hegyi szakasz között csinálsz egyet, ráadásul egy olyan napon, amikor egyébként nyilván tudják, tehát most a szurkolók még kevésbé is, de aki ott van, a dolgozik a túron, vagy akár bármilyen kapcsolata van a 2026-os túrral, hogy ez gyakorlatilag a párizsi, az Alpe d'Huez Párizs, tehát 20-ról 21. szakaszhoz képest, tehát ez volt a második leghosszabb transfer, ilyen, három és fél, négy órák voltak nagyjából, tehát a legtöbb csapat egyébként ilyen este 10:30-11-re érkezett meg a szállodába, tehát ez egy olyan napon, ami amúgy is egyébként horribilis, és kb. Pihenőnap elé kéne tenni szerintem ilyen hosszúságú transfert, de ez egy másik kérdés, tehát ez így nagyon-nagyon-nagyon rosszul jött ki, valamit nyilván ezzel a szabállyal egyébként kell kezdeni, tehát most Remco Evenepoelnek, ő azért ugye nem nagyon fogta vissza magát, és azt mondta, hogy hát őt egyrészt próbálgatatnák kelteni, meg kopogni az ajtaján hajnal 2-kor, az ő aludna, tehát ez az egyik, ő biztos fel nem kellene. A szakasz után pedig azt mondta, hogy ő személy szerint most szólna az ő csapatának, hogy hajnal 3-kor ezeket a doping ellenőröket létszik, és menjetek oda, keltsétek fel, és vegyetek tőlük vért, hogy lássák, hogy milyen. Tehát, hogy
egyébként
az a probléma, hogy az UCI szabályokat, tehát az, hogy mikor lehet tesztelni, hát ezt a versenyzőknek el kell fogadni ahhoz, hogy ezek a szabályok életbe léphessenek. Szóval lehet, hogy ezt előtte kéne egyébként átgondolni, mert ezt a versenyzőket tömörítő szervezet, vagy a versenyzők jogait tömörítő szervezet, ugye, ő ezt átnézheti a versenyzőket, tehát ha a versenyzők ezt nem fogadják el, akkor ez nincs, ez a szabály.
Jó, de szerintem innentől nem olyan gondolkodnak abban, hogy két hegyi szakasz között...
Erre tuti, hogy nem gondoltak.
És tényleg miért őket, kettejüket pont? Nyilván azért, mert ők vannak elől, tehát hogy ha valakinél a gyanú ott van, hogy doppingol, az a legjobb, tehát most nem a 162-et fogják az összetetben. Igen. Kicsit sokat beszélünk erről a szabályról. Beszélünk kell Evenepoelről, mert hogy ő viszont egyértelműen a nap szerintem legnagyobb nyertese, nem csak azért, mert a szakaszt megnyerte, hanem mert a házon belüli csatát is úgy tűnik, hogy az egész Tour de France-ra lerendezte. Ezt Tipovic el is mondta, hogy készen áll mostantól kezdve arra, hogy besegítsen Evenepoelnak, aki a második helyért megy. Tehát, hogy azért az egy nagyon-nagyon komoly teljesítmény, hogy neki jelen pillanatban a második hely teljesen rá is, főleg, hogyha kedden egy nagyszerű időfutamot produkál.
Igen, tehát most egy percről beszélünk körülbelül, itt a második-harmadik hely között. De hát ez azért, hát jóval magasabb lesz egy bő 24 óra múlva, azt gondolom. Tehát, hogy mindenki erre számít szerintem, hogy ez egy dolog, hogy egy perc. Meg egy ilyen napja volt Remkónak, de erre még rátehet annyit, hogy akár egy kicsit egy gyengébb teljesítménye van mondjuk a következő hétvégén, az utolsó hétvégén, akkor is megtartsa a dobogós helyét. De azt gondolom, hogy innentől kezdve nem számítok egyébként egy ilyen nagyon nagy Remco összeesésre már. És igazából nyilván örömteli az, hogy így oda tudott verni mindenkinek, mármint olyan értelemben, hogy hát ha én is szerintem visszahallgatnám magamat itt a katalán kör, meg UAE kör körül.
Hát mennyit nevettünk, hogy mindig mondja,
igen, tehát, hogy ezek a
egy nappal
hegyek,
korábban nem? is, amikor magyarázta azt, hogy a kocsik nehezítettek meg, de ahogy
igen,
is.
Ja, hogy ez a versenyen is, igen, nagyon, igen, volt olyan. De hát az életben nem gondolta volna szerintem senki jelenleg, hogy Remco Evenepoel egy ilyen emelkedőn, ami papíron egyáltalán nem fekszik neki, ilyet tud menni, mert oké, hogy lehet, hogy Pogacsár tudott volna gyorsabban menni, na de könyörgöm, hát csak valahogy Remco Evenepoel ott tudott maradni, tehát hogy fel tudta venni a támadásokat, nem szakadt le, nem volt krízis pillanata körülbelül, úgy tűnt, és az történt, amit reggel mondott, hogy ezen a hegyen nem fog számítani semmilyen taktika, tehát itt vagy megvannak a lábait, hogy ott maradj elő, vagy nincsenek, szóval itt ennyi volt, és egy hát nagyon komoly üzenetet küldött, azt gondolom mindenkinek, mert ez a túr, ez nyilván egy nagyon-nagyon fontos dolog volt, és Remco tényleg a Liège óta nem versenyzett a túr előtt, pontosan azért azt elmondta, mikor kérdeztem, hogy ez volt az oka, hogy nem versenyzett, hogy tökélet a súlya, a formája minden tökéletes állapotban legyen, pontosan az ilyen napokra. Azt gondolom, jó, alapból jó Remco Evenepoel a kerékpársportnak, hogy ami a szívén, a száján, de amikor ilyen eredményeket tud elérni mellé, és tényleg ott tart, ahol 2024-es túron a hegyeket tekintve, talán még jobb formában annál is, akkor azt gondolom, hogy mindenképp a világ elitbe sorolható, és nyilván a teljesen megváltozott a verseny, ahogy te is mondtad, miután Vingegaard kiszállt, és a Visma eltűnt előről, de a Red Bull érkezett meg, és vállalta a felelősséget, és végre mondjuk a Giron dobogón végző Jai Hindlitől is láttunk valamit, hogy ha egy pár száz méter, vagy pár kilométer erejéig, de legalább ott volt elől, tehát ez jól nézett ki a Red Bullnak. Lipovic azt gondolom, hogy egy kicsit talán csalódáskeltő ezen a túron, tehát én alapból egy jobb eredményre számítottam, vagy jobb formára számítottam tőle. Utólag könnyen okos az ember, de lehet, hogy talán nem a szlovén körre kellett volna elküldeni egyébként, hanem mondjuk a Dauphiné-ra, de hát nyilván ez már egy olyan dolog, ami nem megváltoztatható. Többiek kapcsán pedig Szexász továbbra is jól néz ki, nyilván egy óriási kérdője a harmadik hét, hogy az hogy bírja, de én azt gondolom, hogy eddig nagyon rendben lehozza minden szinten ezt a túrt. Nyilván az, hogy a szervezete hogy fog alkalmazkodni a harmadik héthez 19 évesen, tehát még fejlődő szervezet mindenképpen, az egy nagyon-nagyon nehéz kérdés. Ayuso szerintem szintén csalódás, tehát főleg ezen a szolezonon szerintem ő hát tőle egy sokkal jobb teljesítmény kellett volna. Én nem érzem azt, hogy a dobogóra reálisan esélyes lehet. Nyilván lehetnek bukások, lehet, hogy valaki nagyon elfogy, Ayuso-nak meg jobb lesz a harmadik hete, de a túr ritkán az a verseny, amikor te nagyon-nagyon sokat fejlődsz verseny közben, főleg második hétről harmadik hétre. Szóval az egy nehéz dolog lesz, tehát itt inkább én egy ilyen, hát nem is tudom, Del Toro Sexas csatát vizionálnék itt a harmadik hely kapcsán, de azért még nyilván nagyon-nagyon nehéz szakaszok jönnek, és az időfutam megint teljesen át fogja rajzolni ott a kettőtől, nem tudom, nyolcig az összetettet.
Pitcockról beszélünk egy kicsit, mert döbbenetes az ember. Ugye háromszor volt szökésben, úgyhogy legjobb tízes, de szerintem őt azért elég hamar kiközösítik majd mindenhonnan, hogy ezt miért csinálja. Hozzátéve, hogy tanap megpróbálták a csapat így összességében, tehát volt segítője is Fanmoorral, de azért utána rosszul néz ki, amikor ilyen szinten szakadsz le. Tehát, hogy itt a végén annyit kapsz, és így viszont a másik 23 embernek tönkre teszed a versenyét, mert hogyha te nem vagy ott, akkor egészen biztos, hogy más a verseny és a szakasz dinamikája, és akkor van esély esetleg fölérni elsőként, így nyilván nem volt. És azért ez fájhat azoknak, akik még nem nyertek semmit. Nyilván most legalább a Red Bullnak is van egy szakaszgyőzelme, és nem kizárt, hogy lesz még egy rögtön kedden. De nagyon kíváncsi vagyok a Pitcock-féle gondolatmenetre. Én csípem, de most már nekem is kezd egy kicsit sok lenni, amit csinál.
Én teljesen egyetértettem veled, amit tegnap mondtál a közvetítésben ezzel kapcsolatban, ott talán a közvetítésünk kezdetének az elején, hogy tényleg elmondod azt, hogy egyébként hát marha nagy hülyeséget csináltam szombaton azzal, hogy hát igazából mentem, miért nem menjek? Hát pénteken ott voltál a szökésben, visszajöttél az összetetbe. Kaptál egyébként időt, nem tudom, három valamennyit szombaton, de az még mindig nem olyan vészes. De utána nem tudom, hogy ennek mi volt az értelme. Pontosan tudod, hogy hazaengedni nem fognak, pontosan tudod, hogy emiatt, mert itt vagy a szökésben, az utolsó hegyen kapni fogsz időt, nagyjából ugyanott vagy egyébként időveszteség terén, mint hogyha a mezőnyben maradsz. És igazából az a furcsa, hogy tehát lenne az ember, hogy Tom Pitcock. Tehát, hogy itt vagy egy Tour de France-on, gyakorlatilag top 5, te biztos, hogy top 10-be vagy fizetést illetően, tehát egy ilyen bő 3 millió fölötti fizetés van, és úgy tudsz itt lenni egy Tour de France-on, hogy se nyomás, de igazából szakaszgyőzelmek terén se, összetett terén se, hanem gyakorlatilag azt csinálsz, amit akarsz a versenyen. Szóval szerintem a Pinarello-nál azért majd nem tudom, hogy nyilván Tom Pitcocknak elég nagy hatalma van a csapatnál, meg tényleg az ő igazolása volt az, amivel elkezdődött gyakorlatilag az, hogy ez a csapat minél feljebb jusson, de szerintem kezd kicsit sok lenni az, ahogy versenyez, vagy az a, hát ez a taktika, vagy koncepció nélküli verseny, amit Tom Pitcock megtett eddig ebben a bő két hétben, mert ilyen semmilyen az egész, és nyilván tehát lehet az egyik legagresszívabb versenyzőnek is mondani őt, de nem tudom, nekem is nagyon-nagyon furcsa, hogy senki nem szól, hogy akkor most már nyugi van, jó? Tehát mert ennek semmi értelme. Tehát hogyha itt az lenne, hogy lenne másfél óra hátránya, és azért rakná bele háromszor, mert három olyan nap, ami fekszik neki, és megnyerheti a szakasz, akkor oké. Okay. Ugye, mint csinálta ezt, mikor szakasz nyert 22-ben a túron, de most azért nem így érződik, és az a legjobb 10 egyébként elég valószínű, hogy meg lesz így a végére is, tehát ott néztem pont az állást, és azért ott nehéz elképzelni, hogy a top 10-ből valaki kiszoruljon a jelenlegi top 10-ből, és mondjuk a hátsók bejöjjenek. Egy-két embernek van még erre esélye, de azt gondolom, hogy az nagyjából így kőbe van vésve. Nem az, hogy ki hanyadik, azt nehéz lenne megmondani, de azért hát kialakult rendesen az a hierarchia, és tényleg most gondolkodom, egy nagyon furcsa időfutam, olyan értemben furcsa, hogy nem a specialistáknak kedvez, hanem sokkal inkább, tehát egy nehéz időfutam jön majd, egy komolyabb emelkedővel, amit ha időfutam bringán teljesítesz, akkor azért az nem lesz egyszerű, 9-10 kilométer, és hát utána is borzalmasan nehéz szakaszok jönnek, tehát tényleg sprint szakaszról már nem nagyon lehet beszélni itt az utolsó héten. Van, aminek a második fele sík, de azért az sem az a tiszta sprint, szóval egy nehéz hét vár azért még mindenkire, és hát a fáradtság már nagyon durván bennük lehet. Azért már nem az első pihenő nap van, amikor még mindenki, jó, végre 9 szakasz után pihenő nap, úristen, még van 6 hátra. Tehát hogy már inkább, leginkább mennének haza a legtöbben szerintem a mezőnyből.
De hála Istennek ezt nem tehetik meg. Nekünk viszont lejárt az időnk. Nézzétek holnap is már a következő szakaszt az M4 Sporton, mert hogy az időfutamok közül az egyetlen, amit rendeznek az idei francia körön, és aztán, ahogy Beni is mondta, itt azért majd a hajrá, az igencsak combos lesz a szombat, meg előtte a péntek is, és azért vasárnap az a párizsi körözés is.
Az biztos.
Nem is egy, hanem több misét is megér. Hát igen, az, igen. Az jó
mert
lenne.
Akkor tényleg itt komoly verseny lenne. Tehát most, ha egy Mathieu van der Poelre gondolok, akkor szerintem ő, hát lehet, hogy a, nem tudom, a szakasz győzelme óta már csak az a párizsi nap van bekorikázva, hogy uha, az viszont nagyon-nagyon jól néz ki nekem.
És ott egy sárga trikossal fog szerintem csatázni, mert Pogacsárt megismerjük tavaly, majdnem meg lett, most nincsen Van Aert. Meglátjuk. Jó, innen folytatjuk, majd köszönjük szépen a figyelmet, Váregyi Benjamint és Székely Dávidot hallottátok. Hajrá, túr, éljen a túr, sziasztok!
Köszönjük, sziasztok!
Ez volt a Söprögető Kocsi, a Nemzeti Sportrádió országúti kerékpár magazinja.
Kobát, rám nőtt lassan bőrömmé vált. Fokó szürkére színez, még jól sem áll, eddig hordtam, mégis jó lesz eldobni már.
Ez történt a Nemzeti Sportrádióban.
Köszöntöm a hallgatókat. A Tízpróban mostani vendége ifjabb Bene Ferenc. Ebben a műsorban megszokhatták, hogy ismert sportolókkal, sportvezetőkkel, közéleti személyiségekkel nagyjából egy asszociációs játékot folytatunk. Szavak, kérdések, félmondatok, és erre kell a vendégnek reagálni. Szia, Feri!
Tisztelettel köszöntöm a hallgatókat, esetleg nézőket, és természetesen téged is, Zsolt, szervusz.
Kezdjük is az első kérdésnek, első próbának, kicsit a gyerekkorra utalva, miből lesz a cserebogár? Ugye édesapád, ha valaki nem tudná, olimpiai bajnok labdarúgó volt.
Igen, ez kétségtelenül így van. Tehát gyakorlatilag az egész gyerekkorom a futball körül mozgott. Nyilván egy normális családi légkör vett körbe, de azért főleg, ha édesapámmal asszociáljuk ezt a gyerekkort, akkor nagyon-nagyon sok futballélményhez kötődik. Nyilván megvolt a maga családi élete is, a meghittség, meg a futball kívüli élet, de hát az abszolút mértékben egy olyan normális családi légkör volt egyébként, de ha ilyen hallgató élmény szempontjából, ott inkább számomra is a futball jelentette azt a fajta élményt, ami édesapámmal kapcsolatos. Tehát
most mesélj egy-két élményről, mert azért pontosan tudom, már meséltek korábban is arról, itt is, meg máshol is, hogy bizony olyan helyekre jutottál apukád mellett be, ahová hát ácsingóztak a gyerekek, neked meg ott volt a lehetőséged.
Igen, hát kezdjük ott, hogy ugye gyakorlatilag ő akkor az edzői pályán Újpesten, illetve egy rövid ideig az A-válogatottnál dolgozott, tehát gyakorlatilag az akkori szabályok lehetővé tették, hogy én, mint az ő kisgyermeke, hát egy ilyen 8-10 év körüli kisgyermeket sehol nem vesznek komolyan, idézőjebb a biztonsági őrök mondjuk, de akkoriban talán így a 80-as évek végén, 90-es évek elején sokkal rugalmasabbak voltak a szabályok, tehát gyakorlatilag én együtt utaztam az Újpesttel a vidéki mérkőzésekre, a csapatbusszal, együtt étkeztem a játékosokkal, bejáratos voltam az öltözőbe, rendszeresen labdát szedtem a mérkőzéseken, és ez úgymond hatalmas élmény volt mondjuk egy Magyarország-Lengyelország válogatott mérkőzés, ahol édesapám Verebes József mellett a stáb tagja volt.
Ez volt 1987, és 5-3-ra nyertünk, Déteri ezen a meccsen lőtt azt a fantasztikus szabadrugás gólját a bal felsőbe.
Én akkor gyakorlatilag ott voltam velük, amikor a Fáy utcába tartották az edzéseket, labdát szedtem velük. Ott voltam az öltözőben a mérkőzés után az ünneplésnél, szóval hatalmas élmény volt. Amögött a kapu mögött szedtem a labdát, ahova Döme becsavart a lengyeleknek azt az igazán ominózus, olyan csattanós, igazi felsősarkos pipával tartó lövést. Úgyhogy nagyon-nagyon sok hatalmas élmény. Ugyanakkor a korszak legnagyobb játékosaival találkozhattam személyesen. Tehát az aranycsapat több játékosával, édesapámon keresztül Puskás, Hidegkuti, Cibor, Grosics. Tehát ők mind-mind úgymond beszélgető partnerei voltak abban az időszakban, amikor egy-egy válogatott mérkőzésen voltunk. Illetve hát az is nagyon nagy élmény volt, amikor mondjuk Újpesten volt edző, és én a kispadon mellettem ülhettem gyerekként.
Nem kerülgetjük a forrókását tovább, Bene Ferenc az édesapád. És akkor nyilván itt azért a lila-fehér érzelmek is előkerülhetnek.
Igen, pontosan így van. Ő ugye gyakorlatilag, amikor abba hagyta a labdarúgást, vagyis hát az én születésem után egy darabig Újpesten utánpótlás edző volt, ott is nagyon sokat kijártam vele, ott is részt vettem gyerekként az edzésein, ott voltam vele, de aztán természetesen az Újpest felnőtt csapatához, majd később, amikor nem tartozott szorosan közvetlenül a klubhoz, akkor nagyon sok közös mérkőzés élmény, tehát ott is kekmérkőzésen ott ülhettem Pármában mondjuk mellette a kispadon, az is hatalmas élmény volt, amikor a pályán tényleg Asprilla, Melli vagy akár Taffarel futballozott az újpesti játékosok mellett. Tényleg a 80-as évek végétől a 90-es évek közepéig az újpesti játékosokkal, a mai napig nagyon-nagyon jó a kapcsolatom az akkori újpesti játékosokkal, és nagyon-nagyon sok élményt adott ez önmagában. Aztán nyilván van egy családi oldala is, hogy én nagyon kötöttem édesapámhoz, de szüleim korán elváltak, tehát talán én is ezért még talán az átlagnál is jobban családcentrikus vagyok, hál' Istennek nekem ez szóba se jöhet, nagyon-nagyon jó a párkapcsolatom, és két csodálatos gyermekem van, úgyhogy ez így kapcsolódik, de édesapámról tényleg nincs nap, hogy ne gondolnék rá, és ne kerülne szóba.
Hogy dolgoztat fel, ez egy közbevető kérdés, azt, hogy azért nyilván, ha 10 évvel idősebb lennél, akkor sokkal több emléked lenne, és hát nyilván még akár láthatod volna játszani is őt.
Igen, ez egy nagyon-nagyon jó kérdés, és azért nagyon érdekes a szituáció, és nagyon-nagyon paradox, mert ugye én úgy nőttem fel gyerekként, hogy mindenki történeteket mesélt róla, góljait elemezte, és minden baráti társaságban szinte forgatókényszerűen mindig szóba jöttek ugyanazok a mérkőzések. A Juventus elleni gól, az elbukott mérkőzés, a Magyar-Brazil, a Tokiói olimpia döntő, tehát az Újpest Radik, a teltházas kettős rangadók, a Marseille, szóval a elmesélésekből édesapám által és a korosztálya által szinte annyi élményem van ezekről a mérkőzésekről, mintha átéltem volna. Ugyanakkor én gyakorlatilag úgy nőttem fel, hogy csak az elmesélésekből tudtam, hogy valójában ő mekkora labdarúgó volt, de úgy gyerekként úgy föl se fogta az ember. És igazából a digitális internet forradalom és a közösség média az pont onnantól robbant be, hogy édesapám már nincs az élők között. És most, amikor egyre inkább kerülnek elő felvételek az ő valós mérkőzéseiről, és akkor szembesül az ember vele, hogy valójában mekkora labdarúgó volt. Tehát tudtam, amikor mondjuk, például mondok egy példát, bármikor mondjuk egy Újpest serdülő vagy ifi csapat kiment tornára Németországba, mondjuk a Bayern Münchenhez, vagy Milánóba, a Milánhoz, vagy akár a Juventushoz is, és az ottani gyerekek és vezetőjük mondjuk találkozott Beckenbauerrel, és meghallotta Beckenbauer a Újpest, vagy találkozott Fabio Capello, és meghallották a Újpest, akkor rögtön az első kérdés az volt, hogy mi van Bene Ferenccel, hogy van Bene Ferenc. Tehát én nekem ott szembesültem vele, nyilván gyerekként is, hogy valójában mekkora világsztár volt, és ezek a kor világsztárjai is mennyire megbecsülték őt, talán jobban meg is becsülték, mint valójában itthon. És ami a dolog szomorú oldala, hogy amikor most már szembesül egy olyan felvétellel, amit többségét édesapám se látta életében, egyedül talán a Benfica elleni, meg a Magyar-Brazil mérkőzésen lőtt góljával tud a szembesülni életében, de most visszanézve olyan még komplexebb, meg még szélesebb élmény ezeket átélni. Szóval tényleg olyan mérkőzéseken vett részt, és olyan gólokat szerzett, ami úgy gondolom, hogy a mai modern futballban is megállná helyét.
Ez itt a 10 próba, egy picit ritmust váltunk, én is kevesebbet kérdezek. Most a harmadik próbaként csak annyit mondok, hogy népszerűség.
Igen, hát a népszerűség szónak természetesen édesapám szempontjából van értelme, és ez ott nyilvánult meg, hogy például mindig rendszeresen, amikor mérkőzésre mentünk együtt, akár Újpestre, akár válogatott mérkőzésekre, azt effektív be kellett számolni az időnkbe, hogy a parkolótól a lelátóig valószínűleg nem másfél-két perc alatt érünk el, mint egy átlagember, hanem 8-10 percet vesz igénybe, sokszor fél órát is, mert gyakorlatilag 50 méterenként megállították a szurkolók, és mindenkinek, vagy egy ismerős, vagy egy volt csapattárs, vagy egy barát, vagy csak egy vadidegen szurkoló, aki felelevenítette az akkori élményeket, és tényleg hihetetlen népszerű volt a szurkolók körében. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy ezt én átélhettem, hogy mi az a népszerűség, de hát gyerekként is általa.
Negyedik próbánk, kudarcokból felállás. Ez nyilván már a te pályafutásodra vonatkozik, hiszen például a Gyirmót labdarúgó csapatát az NB1-be vezetted, és akkor még kiemelhetnék mást is, de maradjunk annál, hogy miként dolgoztat fel a kudarcokat.
Igen, az ember, ahogy idősödik, egyrészt nyilván játékosként minden egyes mérkőzés vereséggel töltött mérkőzés után az ember egy kicsit úgy meghal a pályán, szóval, és akkor utána gondolkodik, hogy akkor hogyan tovább, meg miért, meg mit kellett volna másképpen. Szinte már azon gondolkodik egy vereség után az ember, hogy akkor abba hagyja, nem csinálja tovább, de hogy az idő telik, ugye megtanul különböző praktikákat, ami átvezeti a kudarcon. Tehát nekem is aztán kialakult, hogy a mérkőzés után közvetlenül nem szabad foglalkozni a mérkőzéssel, el kell telnie mondjuk legalább egy éjszakának, és akkor csak másnap foglalkozni vele, vagy ami olyan, amit nem tudsz változtatni, azon gyorsan tovább lépni, jön a következő mérkőzés. Aztán nyilván edzőként ez úgy módosul, hogy azért a mérkőzés tanulsága azokat mindig le kell vonni, mindig ki kell elemezni, tehát egy vesztes mérkőzést is kétszer-háromszor vissza kell nézni, hogy levon belőle azokat a szakmai következtetéseket, ami miatt ugyanazt a hibát nem követjük el legközelebb, vagy tanulunk belőle, tehát minden győzelemnek vagy vereségnek akkor van értéke, hogyha tud az ember belőle prosperálni és tapasztalni, hogy legközelebb még jobban jöjjön ki ez ilyen szituációból. Aztán nyilván a kudarcok, sikerek párhuzama, tehát ez mindig jelen van a labdarúgásban, de én is úgy vagyok vele, hogy talán, tehát amikor mondjuk dolgoztam a Lombardpápánál NB1-be, minden idők legfiatalabb NB1-es vezetőedzőjeként, azt is azért sikerült bent tartani egy nagyon nehéz anyagi körülmények között lévő Lombardpápát, aztán Gyirmotta a bajnoki címet sikerült szerezni. A mai napig én vagyok az egyetlen, aki NB2-es bajnokként tudta feljuttatni a Gyirmotot. Tehát sok siker volt a utánpótlás válogatottaknál, 6 éven keresztül dolgoztam, azért több generáción átmentem, volt olyan korosztály, ami fél Európát végigvertük, tehát igazából sokkal, de sokkal több a siker, de nyilván aztán van olyan kudarc oldala, ami sokkal jobban megmarad az emberben, mert mondjuk voltak sikeres időszakaim a Vasassal, de végül is nem sikerült feljutnom velük, ami azóta már legalább 8 vagy 10 edzőnek nem sikerült, de mégis az talán a legfájóbb az egészben, de úgy gondolom, hogy 80-90%-ban mindig meg tudtam oldani a feladataimat. Nyilván pályaedzőként meg ez még inkább akár Újpesten, ez megnyilvánult egy ezüstéremben, NB1-es ezüstéremben, tehát pályaedzőként szintén Magyar Kupa döntő, Liga Kupa győzelem, tehát a futballnak talán a sikeresebb oldalából több jutott, de nyilván talán ez a Vasasos a legnehezebb, amit feldolgozzon az ember, de hát azóta meg annyi edzővel hasonló forgatókönyv történt, hogy én pontosan tudom, hogy akkoriban mit kellett volna másképp csinálni, miben hibáztam, de talán egy picit enyhíti a dolgokat, hogy azóta sokan jártak sajnos így, hogy én.
Dac csak azért is, ez mennyire nem inspirál, de hogy hajtott előre?
Hát alapjában véve nem vagyok különösebben egy ilyen dacos ember, de nyilván az tud motivációt adni egy embernek, hogyha valami, engem leginkább az mozdít ki a komfortzónámból, meg talán az idegesít legjobban, ha ilyen csúnya szót használhatok, amikor igazságtalanság ér. Tehát ez lehet egy jogtalan vád, vagy esetleg egy olyan dolog, amit, tehát mondjuk megvádolnak azzal, hogy valamit nem teljesítettem, nem csináltam meg, holott gyakorlatilag a 24 órából 23-at azzal foglalkoztam. Tehát az nagyon nehéz, mert egy edzőt sok ilyen éri. Ilyenkor viszont ez mindig inspirál. Tehát ez a fajta csak azért is az nyilván megvan bennem, de az nagyon fájó, amikor az ellenfél szidja az embert, akkor az nem, az motivál, de amikor saját oldalról kapsz kritikát, és jogtalan kritikát, az nyilván ilyenkor arra inspirál, hogy még többet kell dolgozni, meg még jobbnak kell lenni.
A hatodik szó, illetve ez két szó lesz, inspiráló emberek, ha már ezt a szót szóba hoztuk.
Igen, ez egy érdekes kérdés. Nagyon sok olyan példaképe van az embernek, aki a sportvilágából jött, mert hát ha belegondolunk, nyilván édesapám egy olyan példakép, aki az életével is, az erkölcsi tartásával, nyilván a futball tudást, azt tegyük zárójelbe, mert attól fényévekre vagyok. De ugyanakkor az erkölcsi, meg emberi tartás, meg emberi értékek, amiket ő átadott, az egy nagyon-nagyon magas léc. És ezt a lécet, ezt egész életemben nem szeretném leverni. Tehát ez a legfontosabb kiinduló pont, hogy függetlenül attól, hogy mit ér el az ember a sportterén, azért ezt azért mindvégig magamban hordozom. Tehát ez egy nagyon-nagyon komoly inspiráció. Aztán ugye említettem a profi sportolókat, szándékosan más sportákból mondok két nevet, de mondjuk nekem az emberi oldala miatt, és főleg a sportága iránti alázat miatt nekem Benedek Tibor egy nagyon nagy példakép, akivel...
Aki sajnos ugyanúgy nem él már, mint édesapád.
Így van, ez egy... Én rendszeresen futok a Margit szigeten, és mindig megállok az emlék táblájánál, ugye a Hajós Afridusodánál, és kétszer találkoztunk életünkben, tehát én nem vagyok a baráti körében, vagy nem voltam, gyakorlatilag semmi közünk egymáshoz, rendezvényeken találkoztunk, meg a testnevelés egyetemen diákként, de nem egy évfolyamban, de elképesztő hatással van az ő élete, meg az ő nyilatkozatai, meg az ő emberi nagysága rám. A másik pedig Balcó András, akivel egyetlen egyszer tudtam találkozni, egy előadásán voltam, de ő neki például a 70-es években készült róla a Küldetés című film, amit nem is éltem még, amikor történt, amikor felvették, és természetesen akkor sem éltem, amikor Balcó András a karrierét élte, de abban a filmben is, és magában az ő személyiségében olyan elképesztő filozófikus erő rejlik, ami tényleg egy életre példakép lehet az ő személyisége és az ő élete.
Ez itt a 10 próba, a Nemzeti Sportrádióban egy kis asszociációs játék. A hetedik szó az tényleg egy szó lesz, beteljesülés.
Elsősorban, hogyha sporttól eltekintünk, akkor számomra a család a legfontosabb, és talán itt van a legkerekebb beteljesülés. Ugye feleségem, két kisgyermekem, tehát ez a családi egység a legeslegfontosabb számomra. Aztán nyilván sokan kérdezik, hogy édesapám világszerlabdarúgó volt, olimpiai bajnok, tehát sokak számára példakép, és hogy én nyilván az én pályafutásom teljesen eltér az övétől. Nyilván labdarúgóként nyomába se értem, megérhetek. Edzőként meg hogyha szigorúan veszik, akkor több NB1-es mérkőzésem van, tehát igaz, ő azért volt olimpián is, meg dolgozott az alválogatott mellett is, tehát nem igazán szeretem ezt a fajta összehasonlítgatásokat, de ha már beteljesülés, akkor nyilván én nekem az a filozófiám, hogy nem azt kell nézni egy embernek, hogy mi az, amit nem ért el, hanem azzal kell foglalkozni, amiben épp van egyrésztről, hogy érjen el újabb kitűzött célokat, másrésztről pedig annak kell örülni, amit el tudott érni az ember. Tehát azért én is azért, ha Magyarországon nem is, de azért külföldön játszottam első osztályban, Magyarországon NB2-es bajnok vagyok, edzőként is, játékosként is. Nyilván válogatott labdarúgó nem lettem, de ugyanakkor az utánpótlás válogatottakban nagyon sok válogatott generációval dolgozhattam együtt, itt a 90-es korosztálytól mondjuk Gulácsitól egészen a 2003-asokig, Kerkezékig. Tehát én úgy gondolom, hogy van több mint 200 mérkőzésem profi mérkőosztályban a kispadon. Rendelkezem olyan tapasztalattal, meg annyi élménnyel, hogy nem azt kell néznem, hogy mi az, amit nem értem el, hanem annak kell büszkének lenni, vagy akár örömmel visszatekinteni, amit elértem. Illetve én úgy gondolom, hogy az is talán beteljesülés, hogy egy nemzetközileg a világ leghatékonyabb edzésmódszerének nevezett módszertamból én egy könyvet írtam, ami magyar nyelven elérhető. Talán ez is nevezhető beteljesülésnek, mert az azért egy 6-7 éves munka volt, és nem csak fordítások tekintetében, hanem saját szakmai tapasztalat, meg adott esetben külföldi edzőkkel való kapcsolatteremtés.
8. Alázat, szerénység.
Itt én úgy gondolom, hogy az alázat az talán a legeslegfontosabb szó. Tehát én a labdarúgás iránti alázatot, meg minden munkámmal szembeni alázatot, azt nagyon komolyan veszek. Tehát én azt szoktam mondani, hogy én magamról se tudom, megmondom őszintén, hogy jó edző vagyok, vagy rossz, vagy most jó szakkommentátor vagyok, vagy rossz, ezt őszintén nem tudom. De azt, hogy 100%-osan törekszem mindig felkészültnek lenni, és a tőlem tehető maximális alázattal vagyok mind a labdarúgás iránt, mind pedig a munkám iránt, azt bárkivel szemben garantálom és állítom.
Ha már felkészültség... Itt vagyunk a Nemzeti Sportrádió stúdiójában, és ugye rögtön az indulástól kezdve 2024. június 14-től ugye rögtön egy labdarúgó Európa-bajnoksággal kezdtünk. Szakértő és szakkommentátor vagy itt. Ez a 9.
Igen, ez nagyon furcsa hangzik, mert ugye nem beszéltünk össze, de én nagyon-nagyon hálás vagyok, hogy itt lehetek, hiszen egyrésztről imádom a labdarúgást, és tényleg maximális alázattal vagyok a sportág iránt, és ugye edzőként is rendszeresen mérkőzéseket elemzek, mérkőzésekről beszélek a baráti társaságokban, még adott esetben családon belül is, és most pedig ezt szervezett keretek között egy nagyon-nagyon profi stábbal, profi helyszínen, profi körülmények között, és profi a munkájuk terén egy csúcskategóriát képviselő kollégákkal tudom ezt tenni. Úgyhogy én ebből a szempontból nagyon-nagyon jól érzem magam, és hát nagyon remélem, hogy ez hosszú távú kölcsönös kapcsolat lesz, mert igazából én is nagyon sokat tanulok ebből, hiszen az NB1-es mezőny, nemzetközi futballmérkőzések, válogatott találkozók rendszeres képviselője vagyok, úgymond a rádión keresztül, de hát ugyanúgy azt csinálom, ami eddig is a munkám volt, hogy gyakorlatilag elemzem a mérkőzéseket. Az más kérdés, hogy egy picit más nyelvezettel a hallgató barátan kell fogalmazni. Ezt azért igyekszem megtanulni, meg nagyon sokat tanulok a kollégáktól, nyitott szemmel járok, minden részletre figyelek, ahogy edzőként is az ember, és hát igyekszem ebbe apránként beletanulni. Úgyhogy én nagyon bízom benne, hogy ezt sokáig tehetem, mert nagyon jó itt.
mekkora a különbség, amikor helyszínen vagy, ugye az elsősorban a válogatott mérkőzésekre, igen, igaz, és ez a bizonyos, nagyon fájdalmas ír-magyar is ugye a Puskás Arénában, vagy amikor benn vagy a stúdióban, de itt ugye több visszajátszás lehetőség van, ami kint mondjuk pont a válogatott meccsnél még van, de egy sima NB1-es meccsnél lenne mellettünk, akkor ott azért megtapasztalnád, hogy marad a két szemed, illetve hát nyilvánvaló az m4sport.hu-t is tudod nézni, de ott azért az internet miatt csúszás van, tehát az, igen, is az kevés, és ilyenkor jön az, hogy visszadobjuk a szót Bene Ferencnek.
Igen. Ez nagyon érdekes, mert sokszor mosolyognak a kollégák, hogy én két dolgot szoktam mindig kérni, hogy sötét legyen a stúdióban, hogy minél jobban lássam a televíziót, illetve, hogy...
Ezt a hallgató két... úgy tudja elképzelni, hogy azért vicces, mert amikor itt a stúdió képet kint a monitoron nézzük, akkor hát mint egy ilyen, hát nem kevesen emlékeznek a Menő Manu című tévésorozatra, de lényeg az, hogy csak az árnyat látszik, meg hogy van egy ember, egy kopasz ember bent a stúdióban, vagy haj nélküli ember, és akkor ott valahogy mozog, ha éppen mozog, de hát ugye csomószor ugye folyamatosan nézed a monitort, és akkor meg mozdulatlan vagy, és az a vicces, amikor megmozdulsz. Na, szóval...
Igen, tehát én arra törekszem, hogy semmilyen a közvetítéseket elősegítő lámpa ne szűrődjön bele a televízió képbe, hogy ne zavarja a felvételt, illetve az én látásomat. Tehát sötétben ülök benn, és két televíziót kérek. Az egyik, ami a folyamatos élő bejövő adás, a másik pedig egy 6 másodperccel késleltetett, és ezáltal ez olyan, mintha nekem folyamatos ismétlésem lenne, és sokszor megnézem a szituációt élőbe, és amikor valamit nem láttam jól, akkor 6 másodperc múlva nekem azt a másik televízió folyamatosan ismétli.
Majd aztán újabb ismétlések.
Igen, és aztán meg újra jön nyilván a klasszikus ismétlés, tehát amikor a helyszínen lévő kolléga megkérdez, vagy vitatott esetről, vagy bármilyen edzői húzásról, vagy akár egy gólhelyzetről, egy jelenetről, hogy elemezzem ki, akkor én azt addigra már legalább 3-4-szer vissza tudtam nézni, tehát minél profibb, vagy minél valósághűbb módon tudom ezt a hallgatók felé konvertálni, úgyhogy talán ez a két dolog, amit nem tudom, hogy én vezettem be, vagy én honosítottam meg, de ez nagyon fontos számomra, hogy minden jobban zajlon a közvetítés. Illetve, bocsánat, a kérdésed...
A helyszínén, mert helyszín... voltam veled válogatott meccsen a Puskás Arénában, és bizony azért annak is megvan a varázsa, amikor ott te már, pedig a 7. emeleten vagyunk némi túlzással, de nagyon magasból nézzük a játékosokat, meg a meccset, de ott legalább van két monitor, az egyik ugye a visszajátszásra is, de szabad szemmel egy csomó mindent észreveszel, mert ugye azt is, amit nem mutat a kamera.
Igen, az az érdekes, hogy mondjuk egy magyar bajnoki mérkőzésen, vagy nemzetközi kupa találkozón nem feltétlenül lenne indokolt, hogy a helyszínen legyek, mert ugye az előbb említett dolgok miatt itt több ismétlést is látok. Viszont a válogatott találkozókon én mindig 2,5-3 órával előbb ott vagyok, úgy próbál magamba szívni a légkört, és ahogy úgy közeledünk a mérkőzéshez, sokszor a szurkolókkal találkozom, esetleg beszélgetek egy-egy ismerőssel, vagy találkozom volt válogatott labdarúgókkal, és ez a közvetítés során abból a szempontból segít, hogy most mondok egy példát, nagyon-nagyon érdekes, és most itt zeng a fülembe, hogy még jóval az ír mérkőzés előtt, talán az örmény mérkőzés után beszélgettünk, vagy már még a portugál vereség után beszélgettem Garaba Imrével, és akkor gyecseteltük, hogy akkor hát azért a Portugáliába, ha tudunk egy X-et, vagy talán meg is szereztük az X-et idegenbe, és akkor az örményekkel nyertünk, hogy ők szépen számogattuk a pontokat, és én ugye mondtam, hogy hát itthon az utolsó meccsen az íreket ugye megkeverni, és én nagyon-nagyon-nagyon bölcsen azt mondta, hogy na, és azt neked mi garantálja, hogy otthon az utolsó meccsen megverjük az íreket? És akkor úgy voltam vele, hogy ugyan már, hát azért pont előnnyel leszünk, meg az is lehet, hogy a döntetlen is elég, és én tényleg azt éreztem, hogy ez a válogatott képes arra, és talán ebbe hibáztunk legtöbbet, hogy a vetétársakkal szemben ne felejtsük el 0 pontosok mink hazai pályán. Szóval ez a legnagyobb kudarc számomra, és ott a mérkőzés előtt...
Egyedül az örményeket vertük meg itthon.
Így van, de hát talán őket ne nevezzük közvetlen vetétársnak, de nyilván alakulhatott van úgy, hogy azok, de hát nem szereztünk pontot ellenük hazai pályán, ez nagyon nagy probléma, és ugye ez is jó, hogy mérkőzés előtt egy-egy volt válogatott labdarúgóval tudok személyesen beszélni. A helyszínen pedig nagyon sokszor azt figyelem, hogy kimelegít, hogy reagál a játékvezető, hogy reagál a mi vezető edzőnk, Marco Rossi, nézem a kispadokat, hiszen pont fölött állunk, igaz, hogy magasan, és ezt is talán be tudom venni a közvetítésekbe tapasztalatként.
Az utolsó próbatétel, tényleg megint egy szó, bakancs lista. Van-e ilyened?
Nem vagyok egy ilyen típus, hogy most konkrétumokat tudnék mondani. Én nekem Talán két dolog van a bakancs listában. Az, hogy amit már említettem, hogy itt a Nemzeti Sportrádióban minél tovább tudjam ezt a munkát végezni, és én úgy gondolom, hogy mellette van annyi kapacitásom, energiám, erőm, hogy én még nagyon szeretnék egy komoly dolgot végrehajtani, és nem azt mondom, hogy most megint feljutni egy NB2-es csapattal, vagy NB1-be újra dolgozni, nem ilyen jellegű, hanem egész egyszerűen az alkotás vágya van benne.